legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
Éjfél.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Javult a levegő minősége az országban, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerdán közzétett adataiból. Kedden már csak Szombathelyen volt veszélyes minőségű a levegő, de továbbra is egészségtelen volt Szentgotthárd, Kaposvár, Ajka, Győr és Sarród levegőjének minősége. Kifogásolt volt Sopron, Mosonmagyaróvár, Veszprém, Esztergom, Pécs, Debrecen, Nyíregyháza és Eger levegője. A többi mérőállomás pedig elfogadható értéket rögzített kedden. A múlt hét végén és ezen a héten a szállópor miatt az ország több pontján veszélyes, illetve egészségtelen volt a levegő minősége. Hozzá el a békét és a biztonságot 2025, hogy személyes és közösségi erőforrásainkat Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások, a városok és a falvak megerősítésére lehessen fordítani. Előrébb tudjanak lépni a gyermekes családok és a fiatalok, valamint az idősebbek is biztonságban érezhessék magukat, mondta a kormány szóvivő a kormány Facebook oldalára a szerdán feltöltött videó üzenetében. Vitályos Eszter azt mondta, a kívánságok teljesülése érdekében több új intézkedés lép életbe az új évvel. Megemlítette többek között, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak elindul a Demján Sándor program, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, visszanemtérítendő támogatásokkal, tőkejuttatással. A kormány 1400 milliárd forintot juttat a vállalkozásoknak. 2025-ben 3,2%-kal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások. Az erről szóló döntés megjelent a magyar közlönyben. A 2025. januárra járó ellátásokat már az emelt összegben kell kifizetni, és ha valakinek egyidejűleg többféle ellátást fizetnek, azokat külön-külön kell emelni. Változnak viszont a 13. havi nyugdíj szabályai. Évelejétől újabb tisztességes üzleti kapcsolatokat elősegítő szabályok javítják a kisgazdaságok és a termelők pozícióját a felvásárlókkal szemben. A termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően ugyanis gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest, közölte az Agrárminisztérium. Az országgyűlés által tavaly elfogadott törvénycsomagnak köszönhetően január 1-től szankcionálhatóvá válnak a felvásárlók általi 30 napon túli késedelmes fizetések is a gazdálkodók felé, illetve bizonyos esetekben a termelőket ki nem fizető felvásárlók többé nem foglalkozhatnak felvásárlással. Az új évben célegyenesbe fordul a vállalati e-autó program. A hazai cégek február óta igényelhetnek járművenként 2,8, illetve 4 millió forint közötti támogatást tisztán elektromos személyautó, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárdos keretösszeg több mint kétharmadát a múlt évben megpályázták, bő felét le is szerződték, közel ötödét már ki is fizették a nyerteseknek. A közlekedés zöldítését ösztönző program március végéig áll nyitva a gazdasági társaságok előtt, jelentette be hivatalos Facebook oldalán szerdán az Energiaügyi Minisztérium. 21 emberrel szemben indult eljárás polgári célú robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértések miatt kedden 12 óra és szerda reggel 6 óra között országszerte, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrség tudomása szerint a termékek felhasználása során egy ember életét vesztette, hárman súlyosan és hárman könnyebben sérültek meg. Szilveszter éjjelén biztonsági intézkedés 98 alkalommal történt, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Nyugat felől szakadozik, csökken a réteg felhőzet, de az északkeleti megyékben még továbbra is borult, párás maradhat az idő. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 0 és 12 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 5 és plusz 3 fok között lesznek. Északkeleten lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek örre menni, kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmi nem mélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni. Jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, idén már 5. alkalommal választották meg az év kilátóját és az év turistaházát. A 10 döntős turistaház közül a turistapark Szentlélek kapta a legtöbb szavazatot, így a Bükki Paradicsom viselheti a megtisztelő címet egy éven át. A létesítmény a tengerszint felett 750 méterrel fekszik, amely egyben az ország legmagasabban fekvő kempingje is. A Bükk egyik legszebb pontján, Lilafürettől 13 kilométerre a Kisfensíkon található. A 3 önálló házon kívül 36 fős jurtaszállás is várja a túrázókat, kerékpárosokat, illetve sátorban további 50 fő tudja itt tölteni az éjszakát. Az elismerést a november végén Mezőkövesden megrendezett Aktív Magyarország konferencián vehette át. Katona Ferenc, a Szentléleki Turistapark megálmodója és üzemeltetője, Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkártól. Egyébként 2022-ben is egy bükki turistaszállás, a Fehérkőlápa turistaház végzett az első helyen a versenyben. Ugyanebben az évben a Lilafüredi palotaszálló közelében található Zsófia kilátó lett a győztes a kilátók rangsorában. A következő percekben Katona Ferenccel beszélgetünk. Eredményes és sikeres évet tudhat maga mögött a Szentléleki Turistapark, hiszen az év turistaháza elismerést vehették át idén októberben. Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Katona Ferencet, a turistaház megálmodóját és üzemeltetőjét. Gratulálunk az elismeréshez.
Köszönöm a meghívást is és a gratulációt, de egyébként a múlt hét közepén volt a hivatalos és ünnepélyes átadása ennek a megtisztelő elismerésnek. Mezőkövesden volt egy Aktív Magyarország konferencia, és ennek keretében kaptunk egy elismerő oklevelet, egy táblát, amit kitehetünk majd a bejáratunkhoz, és természetesen a média megjelenés lehetősége is ezzel jár.
Különösen büszkék lehetnek az elismerése, hiszen nem néhány pontos fölénnyel győztek, hanem 1822 szavazattal végeztek az első helyen, és mintegy 825 ponttal előzték meg a második helyen végzett turistaszállást. Számítottak-e ilyen sikerre, hogyan fogadták a jó hírt? És mit jelent ez tulajdonképpen a turistapark számára?
Nyilván ez egy megtisztelő elismerés, mind a szakma részéről, mert ugye ez a jelölés úgy történik, hogy először 10 turistaházat egy szakmai zsűri kijelöl, és arra 10-re lehet szavazni. És nyilván a szimpatizások, így mondjam, vagy a vendégeink szavaznak. Tehát ez a vendégeink részéről egy elismerés, mert hál' Istennek sok visszatérő vendégünk van, és ha ezt a lehetőséget látták, akkor nyilván nagy szeretettel szavaztak.
Ez már az 5. ilyen verseny volt. Mennyire népszerű a turistaházakat üzemeltetők körében ez a fajta megmérettetés?
Én úgy gondolom, hogy a turisztikának ez egy olyan szegmense, hogy nem vagyunk többségben a szolgáltatók körében. Én azt mondom, hogy akik az aktív turizmussal foglalkoznak, mert mi kifejezetten azzal nem véletlenül a szlogenünk aktív van a Bükkben. És ez a szegmens olyan, hogy azért egymás tevékenységét figyeljük és elismerjük, és az együttműködés az nagyon fontos, mert ha jön hozzánk egy turista, akkor ő mozgásban van. Ez nem olyan szolgáltatás, hogy megérkezek egy fürdőhelyre, és ott ki sem megyek a kerítésen kívülre, hanem ott jól érzem magam, és jól elköltöm az összes pénzem. Hanem az aktív turista mozgásban van, vagy gyalog, vagy kerékpárral, netán sívvel, vagy kajakkal, és ez fontos számunkra.
A Szentléleki Turista Park az ország legmagasabban fekvő kempingje egyébként. Mi volt előbb? A hely szépsége fogta meg, és motiválta abban, hogy turistaházat alapítson itt, vagy pedig volt egy szándék, egy terv, és ahhoz keresett a környéken megfelelő helyet egy turistaszállás kialakításához?
Hogy kerek legyen a válaszom, ezt onnan kezdeném, hogy a természet és a sport szeretete már gyerekkoromtól jellemző volt rám. Nem véletlenül lettem földrajztestnevelés szakos tanár, amit Felső Zsolcán kezdtünk el a feleségemmel, és nagy örömmel és szeretettel végeztem ezt a munkát, de néhány év után úgy éreztem, hogy a turisztikában kell kibontakoznom. És kerestem a megfelelő helyszínt, a megfelelő helyszín számomra minél magasabban az erdőben. Ez a Bükk jelenleg számunkra, és tulajdonképpen egy ajándék a sorstól, egy lehetőség volt, hogy megtaláltam Bükkszentléleken ezt az elhagyott katonai objektumot. És én rögtön beleszerettem, aztán kihagyok néhány évtizedet, 2000-től oda költöztem a családommal, és azóta turistapark néven üzemeltetjük ezt a szolgáltatást.
Mennyire voltak nehezek az első lépések? Hát hogyan fogtak hozzá az építkezéshez? Meg hát kétségkívül egy gyönyörű helyszínről van szó, a Bükk egyik legszebb pontján található, de nem lehetett egyszerűen levezényelni egy építkezést. Mennyi időbe tellett, amíg kialakították a turistaparkot?
Kisgyerekkorban is nehezek a kezdeti lépések, és sok nehézség van, ez nálunk is megtörtént természetesen. A hatóságokkal való küzdelem, a legalizálás, mert ugye a katonai terület azt jelentette, hogy a térképen egy fehér folt volt mondjuk a földhivatalban, minden nekem kellett legalizálni, de szerintem, mint minden máshoz az életben, kitartás kell, nekem ez úgy látszik megvolt, és közel 30 évvel ezelőtt történt ez, amiről meséltem, hogy fölfedeztem ezt a helyet, és ahhoz, hogy oda költözzünk, és én engedélyeket kapjak, onnantól kezdve eltelt 6 év. Tehát ennyi kellett ehhez, és nyilván kezdetben ez egy soha véget nem érő folyamat, amikor kitalálunk dolgokat. Természetesen a fejlesztések nem történtek saját erőből, hitelt vettünk föl, pályáztunk több-kevesebb sikerrel, és így lassanként tudtuk fejleszteni az egészet, de szerettünk volna maradni a turista kategóriában, továbbra is ezt valljuk, és nem szeretnénk csalódást okozni a vendégeknek, akik egy szuper komfortos helyet képzelnek el, de szerintem egy aktív turistának minden komfortot tudunk nyújtani.
Egy épülettel kezdték akkor a szálláshelynek a beindítását?
2 épület volt, ugye, amit örököltem, mind a 2 lapos, mert hát egy katonai helyen ugye az álcázás az fontos volt. Úgyhogy az egyiket felújítottuk úgy, hogy mi abba laktunk, egy kis 50 négyzetméteres épületről van szó, a másikat pedig kezdetben turistaszállásként és a kis kempingünknek a vizes blokja működött még ezen a helyen. Aztán jött folyamatosan a fejlesztés.
De hát az épület meglétével csak egy szakasz zárult le, utána be is kellett indítani a szálláshelyet. Erre hogyan emlékszik vissza, hogy hogyan várták az első vendégeket?
Tárt kapukkal, és ugye nagyon kevesen tudtak erről hogy mi létezünk ott. Az ismerőseim körében kezdtük el, hogy ők eljöttek sátraszni, jól érezték magukat, kirándultunk, és aztán elmondták a barátaiknak, ami ugye egyben ez a leglassabb, de a leghatásosabb reklámnak tűnik, amikor ugyanolyan embernek mondja el, akinek a szabadidejét ugye a erdőben tölti el, tehát olyanoknak mondták el, akiknek pont ez a szolgáltatás kell. És hát próbálkoztunk hirdetésekkel, különböző felületen, de igazából most már ugye saját honlapunk lett, aztán most ugrottam néhány évet, és onnan egyre többen ismertek meg. Ha valaki keresett ilyet, hogy bükki szállás, vagy turista szállás a Bükkben, akkor megtalált minket, és ez a folyamat tovább tart.
Mi várja jelenleg az odaérkező turistákat, vendégeket? Milyen szolgáltatásokat tudnak biztosítani az odaérkező vendégek számára?
Van egy kis kempingünk, amit zárójelben megjegyzem, hogy Magyarország legmagasabban fekvő kempingje. Ez 750 métert jelent a tengerszint felett, de hát nekünk ez adatott itt itthon. És van egy jurtatáborunk, 6 jurtából áll. Itt nyáron kerékpáros vándortáborosokat fogadunk, és a szabadon lévő időszakban pedig családok, baráti társaságok is szívesen megszállnak a jurtákban. Ez a kettő nyilván időszakos üzemeltetésű, és van 3 olyan szálláshelyünk, ami téliesített, meg nevesítem őket, szaunaház, szabadidőház és turista apartman. Mindhárom rendelkezik szaunával, és önellátó a rendszer, kis főzősarkuk vannak, és legtöbb önálló fatüzeléses egyedi kályhákkal fűthető, tehát mondhatom, hogy romantikus, csendes és jó levegő van nálunk, úgyhogy ezért sokan jönnek hozzánk.
Egy időben hány turistát tudnak fogadni a parkban?
Ha beleszámítom a kempinget, ugye, amit van,
hát
van egy szabály, hogy hány egységenként van, 20 egységünk, 2,5-re kell szorozni, az 50 fő, a jurtákban 36 fő fér el, 6x6, és a szálláshelyünkön pedig 16 fő.
Milyen látnivalókat tudnak kínálni az önökhöz látogató turistáknak?
Hát azon kívül, amit elmondtam, hogy csend, jó levegő és nyugalom, és a környezet, nyilván ez is hatással van az emberekre, de van egy kalandpályánk, van kerékpárbérlési lehetőség, most már 6 darab e-bike-unk van, inkább így mondom, e-kerékpárunk, és kölcsönözzük, és túrákat is vezetünk, de hát a turista otak ott összpontosulnak Szentlélek környékén, tehát számtalan olyan túra lehetőség van, amiket mi is ajánlunk a vendégeinknek, illetve csillagtúra szelűen akár távolabbra is elmehetnek. Sok olyan vendég van, aki ott letáborozik, és akár a Cseppkőbarlangba is elmegy onnan, és visszajön ugye Aktelekre, vagy Miskolctapolcára, aki éppen kempingezős változatot választott. És itt még megjegyzem, hogy Miskolc közigazgatási területén nincs más kemping, csak mi, nekünk van ilyen szolgáltatásunk.
Évente általában hány turista érkezik a Szentléleki turistaparkba, illetve honnan érkeznek a szálló vendégek, esetleg vannak-e külföldi érdeklődők is?
Hát erre nehéz válaszolni, hogy hány turista, de nyilván ezren felüli létszám, pontos számot is tudnék mondani, ha a könyvelőm itt ülne mellettem. Az ország különböző pontjairól érkeznek, jellemzően az Alföld környékéről, de Budapest környékéről is. Nyilván a Dunántúlról kevesebben, de örvendetes számomra, hogy Miskolcról is egyre több vendégünk van. A nyári időszak az, amikor a külföldiek, nyilván a kempingezők jelentkeznek a környező országokból, de németek, hollandok, csehek is rendszeres látogatóink.
Évvége van, ilyenkor a legtöbben értékelnek, összegeznek. Milyennek könyvelheti el a 2024-es esztendőt a Szentléleki Turistapark, és milyenre számítanak 2025-ben?
Nyilván optimisták vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez az év, különösen a tavasztól őszig terjedő időszak, ugye ezt nevezzük nyári szezonnak, ez talán a legjobb volt ez idáig, a működésünk ideje alatt, úgyhogy ezt csak fokozni lehet, de megjegyzem, hogy nem a tömegeket szeretnénk fogadni. Tehát volt már olyan rendezvény, amit helyszínként kinézett egy cég, de nem fogadtuk őket, éppen azért, mert akik visszatérő vendégeink, ugyanazokat szeretnék megkapni, mint amit először tapasztaltak, tehát a nyugalmat, csendet. Ez alapján ilyen zenés, táncos hangoskodással járó rendezvényeknek nem adunk helyszínt. Tehát abba bízunk, és még egyszer mondom, optimisták vagyunk, hogy egyre több ember az aktív turizmus területén majd próbálkozik, családok, baráti társaságok, de van olyan nyugdíjas pár is, aki szívesen visszatér.
Terveznek-e további fejlesztéseket, bővítést a következő időszakban?
A bővítéssel nagyon óvatosnak kell lennünk, mert itt a víz Szentlélek forrásból van, tehát ez egy vízjogi engedély szerint el lett osztva, és nagyobb fejlesztést nem is szeretnénk, meg nem is tudunk csinálni. A szinten tartás is nagy dolog, hogy azokat a dolgokat, ami már ugye, úgy érezzük, hogy felújításra szorul, arra koncentrálunk, illetve most szeretnénk fejleszteni a foglalási rendszerünket, meg elérni a volt vendégeinket, például egy hírlevéllel megkeresni.
Kedves hallgatóink, idén már 5. alkalommal választották meg az év kilátóját és az év turistaházát. A 10 döntős turistaház közül a turistapark Szentlélek kapta a legtöbb szavazatot, így a Bükki Paradicsom viselheti a megtisztelő címet egy éven át. Az elismerést a november végén Mezőkövesden megrendezett Aktív Magyarország konferencián vehette át. Katona Ferenc, a Szentléleki Turistapark megálmodója és üzemeltetője, Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkártól. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Miskolci mozi történetéről lesz szó, amely az első filmvetítéstől az utolsó hagyományos mozi a Kossuth bezárásáig tart, és amely több mint 100 évet ölel fel. Az első vetítés a Borsodi Vármegye székhelyen az eddigi kutatási eredmények alapján 1899-ben volt a Miskolci Nemzeti Színházban, mondta el rádiónknak Béres Beáta mozikrónikás, aki évekig kutatott levéltárakban, könyvtárakban, így kerültek elő a miskolci mozitörténet jelentős dokumentumai. Az értékes kutatás eredményeit a Memento mozi című könyvében foglalta össze. A szerző sorra veszi a miskolci mozitörténet jelentős eseményeit, és ezeket elemezve rámutat azokra az összefüggésekre, társadalmi, gazdasági változásokra, amelyek következtében átalakult az életmódunk és megváltozott a kultúrához való viszonyunk. Béres Beáta mozikrónikást köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Hogyan vetődött fel a könyv megírásának ötlete? Ennyire jelentős a miskolci mozi történelem, vagy egyszerűen nem volt erről eddig írásos dokumentum, és úgy döntött, hogy akkor ezt pótolni kell?
Mind a kettő igaz. Én ilyen szakon végeztem a Berzsenyi Dániel Főiskolán, az egyik szakirányom az film és videokultúra közvetítés volt, a második pedig közösségfejlesztés, és tulajdonképpen innen jött az ötlet, de én is azt gondoltam, hogy mivel Miskolc gazdag filmes múlttal rendelkezik, ha csak a évtizedeken át megrendezett rövidfilm és televíziós filmfesztiválokra gondolunk, arra gondoltam, hogy nagyon nagy szakirodalma van ennek, és ahogy hozzákezdtem a kutatáshoz, akkor derült ki, hogy előttem behatóan még soha senki nem foglalkozott ezzel a témával.
Hány évet ölel fel egyébként a miskolci mozi történet? Voltak-e egyáltalán korszakai?
Természetesen több mint 100 évet ölel fel. A miskolci lexikon szerint az első vetítés a városban 1899-ben volt. Ez a Miskolci Nemzeti Színházban történt ez a vetítés. Szerintem korábban, de sajnos korábbi feljegyzést nem találtam. A történet a Kossuth mozi bezárásával ér véget, ami ugye 2008-ban történt.
Mekkora esemény volt ez az első mozi elindulása Miskolcon?
Konkrétan ez az előadás, ez a Nemzeti Színházban tartott előadás, ez botrányba fulladt, de maga a mozgóképnek a megjelenése az hatalmas szenzáció volt mindenhol a világon. Ezzel a problematikával már nagyon-nagyon régóta foglalkoztak, ezzel a technikai problematikával. Kezdetben az volt az érdekes, tehát maga a mozgás élménye egyáltalán, hogy ezt sikerült megoldani. Hogy a képek mozogtak, tehát ez volt az érdekes, megelevenedtek az elmúlt pillanatok, tájképek, tehát ezeket a filmeket ilyen kis híradó filmszerű dolgoknak képzeljük el. Tehát természetesen nem a mostani játékfilmekhez hasonlíthatóak.
Mikor alapították az első mozit Miskolcon?
A legeslegelső mozi az 1909-ben költözött a Búzatérre, de ebben a moziban még sátorban folytak a vetítések. Tehát ez volt az állandó mozi Miskolcon, mert addig hát ilyen vándor mutatványosok jöttek, mentek a városba, és akkor ők vetítettek. Ez a Király Bioszkóp nevű mozi, tehát 1909 tavaszán költözött a Búzatérre, és egészen 1916-ig vetített is. Király Pál volt a tulajdonosa, az ő nevéből jött az elnevezés, a Király Bioszkóp, de egy 1000 személyes sátor volt, képzeljük el, 1000 főt tudott fogadni. Tehát ez volt tulajdonképpen az első mozi. Most elmondanék a Király Pál moziának a repertoárjából pár címet, például Mint vigasztalja Gyula kis nővérét, ez egy filmcím. Tehát így képzeljük el az akkori filmeket. Nekem nagyon tetszik a Hóember, nagy hatású dráma.
Mennyire volt népszerű a szórakozás ezen fajtája Miskolcon, ugye az 1900-as években, amikor beindultak a sátorokban a mozivetítések?
Hát a feljegyzések alapján nagyon népszerű volt, hát én most így tudnék újságcikkeket idézni.
Hogyan kutatta fel a könyv megírásához szükséges dokumentumokat? Mennyire volt könnyű vagy nehéz hozzájutni a szükséges adatokhoz?
Hát igen, nehéz volt, mivel elég hiányos elég hiányos anyag áll rendelkezésre. Hát, mint említettem, a korabeli sajtó ugyan, mi már 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről élő személy nincs már, aki erről be tudjon számolni, és sajnos eleve hiányos dokumentum anyag maradt fent, és sajnos el kell mondanom, hogy annak is nagy részét megrongálva találtam. Úgyhogy egyrészt azért is jó az én könyvem, és igyekeztem úgy is szerkeszteni a könyvet, például a papírra is figyeltem, hogy mintha korabeli sajtót olvasná az ember, tehát olyan papírt választottam, betűtípust.
Mennyi ideig tartott ez a kutató munka?
Hát az évekig, így most pontosan nem tudnám megmondani, hogy hát évig. Volt egy nagyon intenzív 9 hónap. Reggel 8 órakor elindultam rendesen a levéltárba, múzeumba, könyvtárakba kutatni. Zárásig ott voltam, hazamentem, átnéztem a jegyzeteimet, szombat-vasárnap pedig írtam. Tehát ez egy ilyen intenzív 9 hónap volt, de nem csak ez a 9 hónap tartozott ebbe bele.
Elmondta, hogy a sátrakban vetítettek először a mozit a miskolci közönségnek. Mikor alapították meg az első olyan mozit, amely direkt erre célra készült?
Igen, az 1911-ben volt, a Vejlik Palota egyik pince helységében történt ez. 1911 tavaszán Vejlik pár feladott egy hirdetést, ő volt a tulajdonosa a Vejlik Palotának, hogy a földszinten 17 csinos bolthelyiséget fog megnyitni, és akkor ezeknek a bolthelyiségeknek a bérletére keresett bérlőket, és a pince helyiség bérletére két fiatalember, dr. Sándor Alfréd orvos és Fazekas Imre jelentkezett. Nagyon érdekes különben, ahogy erről cikkezik a korabeli sajtó. Mondja csak, mikor lesz kész a Sándor Frédi Mozgó Színháza? November 15-én nyílik meg, asszonyom. És miért keresztelte éppen Apolló Színháznak? Ennek többféle magyarázata van. Sokan azt állítják, hogy az nem Apolló, hanem Ápoló. Csak rosszul van írva. Ápoló Színház, mert orvos az igazgatója, tehát az ápolók és az ápolónők ide fognak járni szórakozni. Viszont mások azt vitatják, hogy azért Ápoló Színház, mert benne fogják ápolni a mozirodalmat, a színművészetet, a kultúrát, a jó erkölcsöt. No, azokat nem csak ápolják, de el is takarják majd, afelől nyugodt lehet. Miskolcon eddig minden fényesen bevált, amit szuterén helyiségben, pincében csináltak. Miskolci ember szívesen megy pincébe. Hát még ha ott vásznom mozgó alakok szórakoztatják, a mozinak lesz sikere.
És akkor nézzük, hogy mikor alakultak ki azok a mozik, amelyeket már a mai kor embere is jól ismert. A klasszikus értelemben vett mozik azok mikor alakultak meg Miskolcon?
Igen, klasszikus értelemben vett mozi nem volt. Tehát mindig valami helyiséget használtak. Tehát mi a mozi? Kell hozzá egy nagy vászon, vetítés, közönség és belépődíjat kell szedni. Gyakorlatilag ez a mozi. Tehát a mozi az egy helyiség, ahol vetítés zajlik, és közönség van, akik belépőd jegyet vettek a vetítésre. 1913-ban nyílt meg Miskolc harmadik mozia, tehát hogyha úgy veszük, hogy a Királybioszkóp, az Apolló mozi, és ez volt az Uránia mozi, a miskolciak által sajócipőboltként ismert épületben. Az Uránia mozi esetében Schweitzer Albert bútorgyáros, az épület egyik tulajdonosa volt a tőkés, és Kertész Zsigmond a szakember. A film technikája és a mozik tehát szélsebesen fejlődtek, és egy idő után ezek a helyiségek már elavultakká váltak, és hát olyan nagy érdeklődésre tartottak számot, hogy hát bővíteni szerették volna. 1920-ban ezt a Sajó cipőbolt épületét Weiss József bőrkereskedő megvásárolta. Ez időben a mozi engedélyese Martin Iván ezredes volt, ő 1922-ben meghalt. Halála után felesége Bartoldi Márta vezette tovább a mozit remekül. 24-ben átépítési kérelemmel fordultak a tekintetes városi tanácshoz, tehát egy nagyobb mozit akartak oda létesíteni. Tűzbiztonsági okok miatt nem adták meg az engedélyt, mert tehát ezek az épületek között ilyen kis sikátorok futnak, és tűz esetén a menekülő tömeg agyon taposta volna egymást. És akkor gondolt egyet ez a Bartoldi Márta, családi részvénytársaságot alapított, és a Rákóczi úton egy lebontandó régi ház helyén felépítette az új Uránia mozit. és ez 1925. december 23-án volt a megnyitója, Árva Pál volt a rendező, és a budapesti Korvin mozi mintájára épült, és ez volt Miskolc egyetlen kifejezetten filmszínház céljára épült épülete. Se utána, se előtte nem volt ilyen épület. Tehát, mint ahogy említettem, a többi helyiség az mind más célra használt helyiség volt. Az Apollo mozit 1930-ban költöztette a város a koronaszálló báltermébe, úgymond felemelte a pincéből az emeletre. Ekkor az Apollo mozi városi kezelésben volt, és a város is mindig tervezett egy saját városi mozit, vagyis hát ennek a felállítását, ez soha nem valósult meg. Többször írtak ki pályázatot, érkeztek a pályaművek. Nagy sajnálatomra egy ilyen tervrajz sem maradt fent, de aztán valahogy sosem valósult meg, tehát úgymond haláláig ott maradt a mozi. Először Apollo néven, aztán a szálló után Korona Filmszínház, utána pedig Kossuth Filmszínház. A hangos film elődje a beszélő film volt, itt még külön ment a hang, és külön a kép, és sokszor gazdátlan hangok kergették a tátogó színészeket. Ezt úgy is lehet nevezni, hogy aszinkronos filmek. Miskolc 1930-ban vonult be a hangos film. Ki kell emelnünk a hangos filmek közül a Meseautó című filmet, amit Gál Béla rendezett, mert ugye ennek egyes jeleneteit Lilafüreden a palotaszállóban forgatták. Az Uránia mozinak a karácsonyi ajándéka volt a bemutató, és hihetetlen, de 2 nap alatt 10 000 ember nézte meg ezt a filmet. És ez a nézettség nem csak a frappáns történetnek szólt, hanem sok miskolci magára ismerhetett, mivel hát ezt nagyon tudjuk, hogy ők statisztáltak is a filmben. Tehát miskolciak statisztáltak is ebben a Meseautó című filmben.
Ezekben az időszakokban elsősorban kik számára jelentettek kikapcsolódási lehetőséget ezek a mozik?
Hát bárki számára. A társadalmi rangtól függetlenül, tehát olcsóak voltak a jegyek, mindenki meg tudta fizetni. A mozika fénykorukat a 20-as, 30-as években élték, tehát soha nem kényeztették a nézőt annyira, mint a 20-as, 30-as években. Akkor szerte a világban hatalmas filmpaloták épültek, a bejáratnál libériás inas fogadta a nézőt, helyére kísérte, hogy léte felül érdeklődött, illatosították a levegőt, cukorkákat árultak, műsorfüzeteket. Elkezdett a film, és mintha álmai varázsvilágába csöppent volna a néző. Tehát ez volt a fénykor, a 20-as, 30-as évek. Ebben az időben különben engedélyekhez voltak kötve a mozik, tehát csak engedéllyel működhettek, és Miskolc város 4 darab engedéllyel rendelkezett. Tehát 4 darab mozi volt.
És ha már a 30-as éveknél tartunk, akkor Magyarország első filmfesztiválja Nemzeti Filmhét néven a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál mintájára Lilafüreden volt megrendezve 1939-ben, de ez az esemény milyen hatással volt a város megítélése szempontjából? Mit jelentett akkor ez Miskolcnak, illetve környékének?
Hát épp azért helyezték vidékre ezt a filmfesztivált, vagy pontosan, hogy a vidék is fel legyen karolva. Tehát ennek a szellemisége nagyon rossz volt ennek a filmfesztiválnak, tehát külsőségekben impozáns volt. A Háborítavon például fellampianozott csónak voltak, volt tűzi játék, akkor ugye sorra gördültek a meseautók a palotaszálló elé, szállították a sztárokat, de viszont a filmipar volt a zsidó törvények legkíméletlenebb végrehajtója, sajnos, és ez a fesztivál végül is így erről szólt. Tehát ez volt a szellemisége, hogy a zsidó származású filmeseket hát kitiltsák a filmiparból. Hát biztos, hogy ezért merült feledésbe ennek a fesztiválnak a története.
Mikorra tehető a mozi népszerűségének csúcspontja Miskolcon?
Tulajdonképpen mindig népszerű volt a mozi, mindig másért. Kezdetben ugye nem is volt más, tehát akkor még nem volt tévé, tehát a mozi több funkciót töltött be, ahogy így említettem, ott a 10-20-as években. Például a háborúk ideje alatt frontbeszámolókkal is számoltak, haditudósításokkal, búfelejteni jártak oda az emberek. Kezdetben némafilmek voltak, és ezért a mozik volt, hogy saját zeneszerzőt szerződtettek, hírneves zenekarokat, ugye ők játszottak a filmek alatt, akkor az épületeket építészekkel, neves építészekkel terveztették, sajnos egyetlen ilyen tervről sem maradt fent. Egyedül ez az Uránia mozinak az átépítési tervrajza található meg a levéltárban. Nagyon nagy gondot fordítottak a reklámra, például az egyik filmet úgy reklámozták, egy western filmet, hogy valaki cowboy ruhába lovon véglovagolt a főutcán. Ebben az időszakban voltak híresek a moziszkecsek, ezek arról szóltak, hogy hirtelen elsötétedett a vászon, és akkor élőben folyt az előadás, tehát megjelentek a színészek élőben. Tehát váltakozott az élő és a film. Az Uránia mozinak volt a szilveszteri hagyománya, hogy minden előadás végén értékes nyereménytárgyakat sorsoltak ki, és például a legutolsó előadás végén egy mázsás disznó volt a főnyeremény. Miskolc 1944. december 3-án szabadult fel, 45-ben létrejött Nagy Miskolc, tehát mint említettem, Miskolcnak ez eddig 4 mozia volt, ezek a mozik pártokhoz kerültek, volt ugye az Uránia mozi, ez lett később a Béke mozi, a Korona, ebből lett Kossuth mozi, volt a Korzó mozi, ebből lett a Fákja és a Fészek mozi, ez volt a Táncsics mozi. Amúgy a feljegyzések szerint a Korzó mozi volt a város legszebb, legmodernebb mozia. 45-től a művelődés politika legfontosabb területe a film lett. Több moziban ki is volt éve az idézet Lenintől, hogy minden művészetek közül számunkra legfontosabb a film. Óriási fejlesztés vette kezdetét. Az volt a cél, hogy minden kis faluba, tanyára, mindenhova jusson el tulajdonképpen a szocialista eszme. Tehát a szocialista ember volt az eszmény, és a szocialista ideológia, és végül is tömeghatása miatt volt nagyon fontos a mozi, és a híres 3T elve, a Türtilt támogat, ez a filmterjesztésben konkrétan meg is nyilvánult. A filmek kategorizálva lettek, A kategóriás filmek voltak a szovjet és a baráti szocialista országok filmjei, B kategóriás filmek a nem egyértelműen nevelő szándékú filmek, melyek picit a szórakoztatás irányába hatnak, a C kategóriások pedig a nyugati szórakoztató filmek, ezekre nem járt semmiféle anyagi támogatás, mondjuk érdekes, hogy most meg a csapból is ezek a filmek folynak. Egy adatot tudok mondani, 68-ban Borsodban, de ez a megyében, tehát nem a városban, 355 mozi üzemelt. Megyei moziüzemi vállalatok alakultak az országban, és akkor ezek a megyei moziüzemi vállalatok gondozták a mozikat, látták el filmmel.
Látogatószámokról voltak-e statisztikai adatok?
Hát az annyit tudok, hogy az 50-es, 60-as években teltházzal játszottak a mozik, és onnantól fokozatosan csökkenni kezdett a nézőszám. Ugye tért hódított a tévé, később a videó, akkor a helyiségek fokozatosan korszerűtlenné váltak, a vezetők filmesztétikailag képzetlenek voltak, tehát fokozatosan csökkent a moziknak a látogatása. Különböző akciók voltak a megmentésükre. Végül aztán a rendszerváltozás egybeesett a moziszakmának a válságával. Tehát tulajdonképpen a mozik mindenképpen tönkre mentek volna. Végül is a kegyelem döfést a multiplexeknek a megjelenése adta, ekkor szép sorban az összes mozi bezárt Miskolcon. A legtovábban fent maradt két mozi, a Béke és a Kossuth mozi volt, ők voltak a legelső mozik is, és a legutolsó mozik is. A Békét 2000-ben zárták be átalakítások miatt, ma 2 vetítőteremmel működő művészetek háza. A vetítőtermek elnevezése őrzi a múltat, Béke és Uránia. A Kossuthot egy filmtörvény kapcsán 2004-ben felújították 50 millió forintból, és hát még ebben az évben a közgyűlés megszavazta az eladását, tehát frissen a felújítása évében, úgyhogy így összesen 4 évig élvezhették a miskolciak a gyönyörű mozit. Tehát 2008-ban, október 31-én volt az utolsó vetítés, ez Minden Szentek előestéje volt, és én emlékszem, hogy mentem a mozi felé, és mivel Minden Szentek előestéje volt, már a temetőben égtek a gyertyák, a mécsesek, a mozi előtt is, tehát ilyen igazi temetési hangulat volt, tehát egy korszaknak itt lett vége. Az én könyvemnek a címe a Memento Mozi, az pont ebből egy szójáték, a Memento Mori latin kifejezésből, ami ugye azt jelenti, hogy emlékezz a halálra, gondolja a halálra, ebből emlékezz a mozira, gondolja a mozira, tehát a könyv ilyen célral készült, hogy legalább ebben a könyvben akkor az emléke, és tehát ezek az adatok megőrződjenek az utókornak, de a címben ugye benne van ez a szomorú vég is, tehát ez a kettőség, ez benne megtalálható.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a miskolci mozi történetéről hallhatták Bíres Beáta mozikrónikást.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Ez a nap is, mint a többi elmúlt vége, ez az est is, mint a többi eljött béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is, jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke hallgat talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat. Mit az ember behuny szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve. Milyen lehet az illatnak szirom teste, szép virága, mint az ifjú, mint a bőre, rózsabimbók hajnal színű gyenge bőre. Többi elmúlt.
fekete fák és fekete ház, fekete állat, fekete ember, fekete öröm és fekete gyász, fekete érc és fekete kő és fekete föld és fekete fák, fekete férfi, fekete nő és fekete, fekete, fekete világ, fekete kelme, fekete elme, fekete arc és fekete gond, fekete ír és fekete vér és fekete velő és fekete csont, fekete az anyag rejtett lelke, fekete, 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 fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt,